Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódonnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, az ő szeretett fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntünk mindenkit az evangelizációs esteinknek a harmadik estéjén, és az eddigi két estén is egy ígéről volt szó, most is arról lesz szó. Ez lesz a záró alkalma, szeretettel köszöntjük, akik először vannak itt, meg akik sokat szóra mind a kettőt. Engem Bölcsfordi Andrásnak hívnak, és lelkipásztor vagyok, a teológián vagyok spirituális teológusoknak a lelki vezetője, úgyhogy így kaptam felkérést erre a három estére, és így jöttem nagy örömmel közétek. Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, mi is hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen az estén ismét előtted lehetünk. Lehet, hogy először, másodszor vagy harmadszor ezen a héten itt a Vasori templomnak a csendjében. Mi szeretnénk eléd tárni mindazt, ami van az életünkben, magát az egész életünket, oda tenni te eléd, hogy te vizsgálj meg minket, hiszen ezek az esték azért vannak, hogy az a kapcsolat, ami bennünket összefűz veled, az mélyüljön, erősödjön, kiteljesedjen, újrainduljon, dinamikusabb legyen, erősebb, szorosabb kötelék fűzzön bennünket veled össze. És ezért kérünk, hogy ezen a mai estén is mindaz, ami elhangzik, azok a szavak, azok a kifejezések, a te igéd az szólaljon meg közöttünk, a bizonságtételnek a hangja, ami rólad szól. Hadd erősödjünk meg, hadd legyen a mi szívünk nyitott ma te feléd, és kérünk téged különösen a te szent lelkedét, hogy töltsd ki ránk gazdagon ma is, hogy ne csak értelmezgetni próbáljuk a te igédet, hanem legyen világos üzenet számunkra mindabból, amit adtál ma nekünk. Kérünk, hogy így légy velünk, és áldj meg bennünket, de szent lelkedet tölts ki ránk, és jöjj közénk most is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai estén, ahogy minden este is, a zsidókhoz írt levél első részéből, ennek a prológusából, az első négy versből a következőképpen szól az ige. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, ezen a három estén, amíg együtt lehetünk itt a Fasorban, a zsidókhoz írt levél bevezetőjéből, prológusából vettük az igét. Elsősorban azért, mert mikor olvastam ezt a bibliaolvasó kalauz szerint, akkor nagyon megszólított és átjárt, biztos ti is voltatok már úgy, hogy egy gondolat, vagy valami nem engedett úgy tovább lépni, az ember már tovább lépne időnként, de nem engedi valami, Vannak ilyen igék, amik így megakasztják az embert, és elkezdtem gondolkodni, és igazán nem jutottam a végére az elején, és elkezdtem ezzel foglalkozni, és többször is gondolkodtam, szolgáltam erről. És találtam egy jelképes tárgyat is, mikor így gondolkodtam, hogy mihez hasonlít ez az ige, egy olyan tárgyat, amit talán hittanórán vagy ifjúsági táborban többet szoktunk használni, mikor valamit demonstrálunk, de ezt most elhoztam ide nektek is. Ez egy ilyen tölcsér, ami egy hétköznapi eszköz, egy tárgy, főleg ősszel, szület idején lehet használni, mikor töltögetni kell különböző italokat, akkor ilyen tölcsér segítségével gyűjtjük össze mindazt, amit szeretnénk valamiben átfolyatni, és ez az ige jutott eszem, ennek az igének a hármassága. Az első nap arról beszéltem, hogy ez a tölcsér összegyűjti a bele jövő, belefolyó nedveket, és mindenfélét összegyűjti, és egy pontba kiereszti, illetve beereszti az edénybe, amiben át szeretnénk szűrni. És ez az ige, amit elmond, hogy Isten sokszor és sokféleképpen, sok rendben, sok módon szólt az atyákhoz, a próféták által, én ezt az összegyűjtést gondoltam erre a tölcsérszerű formára. A másik fontos része az, hogy mi is lesz ebből a sok igéből, sok mondatból, amit Isten elmondott már akár az Ószövetségben, leszűrődött, és ezt a kis részt tette meg annak, hogy ami Krisztusban lecsapódott az egész Új Szövetségben, hogy Isten a végső időben az ő fia által szólt hozzánk, aki az ő dicsőségének a kisugárzása és lényének a képmása. Tegnap erről volt szó, erről a kis piciny részről, ezt hívom én a krisztusi átszűrődésnek, amikor valami átfolyik az ember életén, vagy ahogy átfolyik rajtunk mindaz, amit akár hallunk. És a mai funkcióját azt majd később elmondom ennek a tárgynak. Beszéltünk tehát arról, hogy hogyan szólít meg Isten minket, milyen módokon tette ezt az Ószövetségben, tegnap pedig a karakterekről beszélgettünk, hiszen Istennek Isten lényének a lecsapódása, a bevésete, azt tulajdonképpen Krisztusé és Krisztusban találjuk, képmásába vésve. Eszembe jutott, ami eddig nem jutott eszembe, hogy van két ilyen újság is, a Dunamelléki Egyházkerületnek van egy karakter újságja, ahol olyan karakterek vannak, általában olyan személyek szerepelnek, akik valamilyen módon megtestesítik a hitnek valamilyen útját. És van egy képmás magazin is, ami meg a világi embereknek, illetve a hívő embereknek egyfajta lenyomatát mutatja meg ebben a világban. És ezen a mai estén most elszakadunk egy kicsit ettől a képtől, vagy tovább lépünk, ami a bevésést, a jelet, a pecsétet jelenti, és arról lesz szó, hogy hogyan hordozza Isten a világot és benne minket. És hoztam most, tegnap ugye az volt az a címe ennek az evangelizációnak, hogy karakterek vagy karikatúrái vagyunk Istennek, karakterei vagy karikatúrái Istennek. A karikatúrákat hoztam, ma viszont művészeti alkotásokat, amelyek részben a mostani őszi útjaink során, teológusokkal való útjaink során jöttek közel hozzám, illetve van, ami korábbi. Most kettőt nézzünk meg ebből a négy képből. Az első kép az magának az evangelizációnak a plakátja, és utána beszélgettem a Márton tiszteletes úrral, és elmondta, hogy mi ennek a plakátnak az eredete, hogy olyan képeket választott, olyan képrészleteket, amelyek itt a környékről származnak, illetve nem a környékről származnak, hanem itt találhatóak a Szépművészeti Múzeumban, és olyan képeknek a részleteit ábrázolják, akik nagyon híres festők, mint El Greco, Bosch, Matisse és Martinez Márk. Be lehet azonosítani ezeket a képeket, és mindegyik azt a jelenetet ábrázolja, azt a finom mozdulatot, ahogy Jézus a keresztet megérinti. Ez nagyon fontos motívum, hogy hogyan van Jézus a kereszten, hogyan van még a kereszt vitel közben, ennek a finom mozdulata van ezeken a képeken. A másik kép pedig egy nagyon ismert kép, ha talán látszik, pont az alja a lényeges. Ez Wittenbergben található, a Stadtkirchében, a fő templomban, ahol Luther tulajdonképpen a reformációnak a munkáját végezte, mint gyülekezeti lelkész, és Cranach, az ő festője, megfestette az ottani életnek a jellegzetességeit. Ezen az oltárképen ezek láthatók, a keresztelő, az úrvacsora és egy gyülekezeti kép. De nem is ezek miatt tettem be, hanem ami alatta van, nagyon érzékletesen mutatja be a reformációnak a lényegét ez a kép, és talán a protestantizmusnak a lényegét is. Ezzel Luther ábrázolja, hogy prédikál a wittenbergieknek, és látszik, hogy ott vannak az emberek, a családja is, a városnak a polgárai, és azt az igét szokták ide hozni, hogy amikor Pál azt írja, hogy úgy beszéltem Krisztusról közöttetek, úgy beszéltem Krisztusról, mintha közöttetek feszítették volna keresztre. És valahol ezeknek az estéknek ez a lényege, hogy úgy szeretnénk beszélni erről az igehelyről, mintha ha Krisztus valóban itt közöttünk lenne. És itt Cranach nagyon jól ábrázolta ezt, hogy Luther és a gyülekezet között nem csak egy üres tér van, hanem tényleg olyan oda festette a kereszten lévő Jézust, mintha ott lenne megfeszítve közöttük. És Luthernek ez volt az élete, hogy így beszélt Krisztusról, ennyire jól tudott beszélni, bizonyságot tenni, mint a Krisztus valóban ott lenne közöttük. Még majd két másik képet is meg fogunk nézni. És itt, ami nagyon fontos számunkra ebben a mai igében, itt a mondatnak a második fele tegnap ugye az volt, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Ma pedig ez a mondat rész van, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután bűneinktől megszabadította, a mennyei felség jobbjára ült. És egyetlen egy szóra szeretnék nagyon erősen fókuszálni ezen a mai estén, ez pedig a hordozás. Ahogyan Krisztus hordozta a keresztet, ahogyan Luther hordozta az egyháznak, a megújításának a tervét és vágyát, itt azt olvassuk, hogy Isten hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ez egy fantasztikus mondat, hogy Isten hordozza nem csak az embereknek a gondjai, dolgait, hanem az egész mindenséget. És sokan pedig, akik úgy Bibliát jól ismerik, azok azt gondolják, hogy ez inkább az igéről szól, ami által Isten ezt a világot teremtette. A földet, az embert, és van egy ilyen speciális szava ennek a teremtésnek, a teremtettségnek, ez a logosz, a teremtő ige. Ez is igaz, hogy Isten a logoszt által teremtette ezt a világot, de ez a levél egy kicsit ennél tovább megy, ha lehet így mondani. Nem csupán azt mondja el, hogy Isten az igével teremtette a világot, hanem egy picit azt, hogy mi is az embernek a feladata ebben. És mi reformátusok különösen azt tartjuk, hogy bennünket az ige tart meg. Ha több időnk lenne, akkor be is tudnának sokan számolni arról, hogy mit is jelentett egy ige az életükben, hogyan válik napi táplálékká számunkra és számotokra az ige. Az ige olyan valósága az életünknek, olyan szerves része, mint a reggeli pirítós vagy a kávé, ami nélkül nem tudjuk elképzelni a napunkat, a kezdést. Arról vagyunk híresek, hogy igen, lelkileg is ilyesek vagyunk, nem csak fizikailag, hanem így indulunk el egy napra. Ebben a részben azonban a zsidókhoz írt levél egy másik szót használ. Egy másik görög szót, ami ezt a képet árnyalja. És itt a szó az a hétköznapi kifejezés, ami a beszédre, a megszólalásra, a kommunikációra utal. Ez is egy ismert szó, réma. Azt jelenti, hogy szólást, beszédet, szót, amit az ember kimond. De tágabb értelemben jelent ez parancsot, utasítást is, intést, jövendőlést, és hát az ige hirdetésnek is ez a szava. Tehát amikor arról beszél ez az ige, hogy Isten a szavával hordozza a mindenséget, akkor itt nem a teremtettségre utal csupán, amire egyébként ez az ige maga is utal, az egész ige, hanem az, hogy hogyan él ez az ige tovább az életünkben, hogy a szónak, a kimondott szónak milyen ereje van, milyen megtartó ereje van. És ha már idéztük eddig Calvint, itt is érdemes Calvint idézni, Calvin szavaira utalni, hiszen egy nagyon érdekes mondatot mond ennek a résznek a magyarázatával, mondhatjuk, hogy egy nagyon modern mondatot mond, ha lehet ilyet mondani. Így hallatszik ez a mondat. Némelyek ezt úgy csavarják el, hogy Krisztus mindeneket az Atya szavával tart fenn, vagyis önmaga által, aki az ige. Ennek azonban se füle, se farka. De nincs is szükség ilyen erőltetett magyarázatra. Mert Krisztus nem szokta a Szentírást szónak, azaz rémának nevezni, hanem igének, azaz logosznak. Ezért itt a szó egyszerűen intést jelent. Tehát itt ez a szó, amivel Isten fenntartja a világot, azok az emberi szavak, amiket mi is kimondunk, akár egy ige hirdetésben. És jelenti az egymásnak kimondott szavainkat is, az ige továbbadását, de jelenthet bizonyságtételt is, majd ebben a mai ige hirdetésben is lesz egy ilyen bizonyságtétel. És magát az ige hirdetést is. És ahogyan mondtam, hogy ennek a tölcsérnek van egy másik funkciója is, itt úgy fogalmaztam magamnak, hogy megfordul a tölcsér. Tehát lehet így is használni, ahogy mondtam, sokféleképpen szólt az ige által Krisztusban, és ha megfordítjuk, akkor ebből egy ilyen szócső lesz. Egy olyan hangosító eszköz, ami az embernek a hangját felerősíti. De egy hangos beszélő. És ugyanúgy, ahogy átszűri az ember, átfolyik az ember életén Krisztus, ez alapján, az ige alapján, a kimondott szavaink, a felerősített szavaink is jó lenne, hogyha ha ilyen módon jutnának messzebbre, és jutnának ki az éterbe, hogy azt Krisztuson átszűrjük. És ez ennek a képnek, ennek a tárgynak a kettős funkció, hogy össze is gyűjti, és szét is szórja mindazt, ami fontos számunkra. Szócső lesz belőle. Isten ezáltal is tartja fenn a világot. Egyébként is minden rajta múlik, ezért sem kell fölöttébb rettegünk a jövőtől, mert Isten hordozó kegyelmében van ez a világ. És most egy olyan környezetben élünk, egy olyan helyzetben, ha figyeljük a híreket, a háborúnak a híreit, a járvány, a betegségeknek a híreit, most az összehúzódást, az energiatakarékosságnak és egyáltalán a jövő félelméről való gondolkodásnak a híreit, vagy időnként sokkoló megnyilvánulásait, akkor azt jelenti, hogy Isten ezeknek a kérdéseknek, amik igazi, rendes kérdések, de egy hívő ember számára fontos ez a mondat, hogy Isten ezeknek ura. ezek fölött van, és Isten hordozó kegyelmében ez benne van. Amikor gyermek voltam, akkor ezt nagyon plasztikusan mondták el a hírekbe, hogy biztos mindenki emlékszik rá, hogy ez volt ez a sztereotípia, hogy van valahol egy táska, egy bőrönt, vagy egy irányító központ, ott van egy piros gomb, amit az ember megnyom, akkor elpusztul a világ. És én ezt így is gondoltam, hogy hát igen, hogy van egy valahol, van egy ilyen gomb, amit nem tudom, Amerikában, Oroszországban megnyomnak, és akkor, elpusztul az egész föld. És mindig ezen gondolkodtunk, ezért imádkoztunk, hogy senki ne nyomja meg ezt a gombot. Vannak ilyen filmek is, amikben a világ rakétakészletét, vagy a támadó fegyvereket valamilyen hasonló módon indítanák el. És gyerekkoromban érdekes volt, és nem gondoltam akkor arra, hogy ha létezne is ilyen, az akkor is Istennek a hordozó kegyelmében van. Isten hatalmában van. És ezért jön elő az embernek a felelősség ennek az igével, ennek az igének a kapcsán, hogy miket is mond az ember másoknak. Mi az, ami kijön belőlünk? Mi az, amit másoknak mondunk? És ezért fontos ez a tölcsér hasonlat, vagy ez a hangos beszélő szócső hasonlat, mert hogy nem mindegy, mi az, amit felerősítünk az életünkben. És hát itt nagyon sok minden előjön, teológusok között szolgálok, ahogy mondtam, és nagyon sokszor beszélünk a szavakról, hogy milyenek a szavaink, és hát nem mindig szépek. Én sokat vitatkozom a teológusokkal, hogy a csúnya beszédnek mi a lényege, vagy miért beszélnek mai fiatalok csúnyán, miért használnak olyan szavakat, amelyek nem szépek. És ez egy nem hosszú harc, úgy érzem az életemben, hogy ezekről egyáltalán beszéljünk, hogy egyáltalán egymást ezzel kapcsolatban meggyőzzük. De a fölösleges beszéd is ilyen, hogy az ember beszél valamiről, aminek nincsen tartalma, és akkor nagyon sokat beszél már valaki így, akkor bennünket is zavarni szokott. Vagy a bántó szavak, aminek sok kategóriája van, vannak olyanok, amelyeket az ember direkt bántásként mond ki, van, amit nem bántásként szánt, de úgy veszik, és valamit pedig érzéketlen a másiknak az érzékenységével kapcsolatban. Valakinek egy szó bántó lehet, ami nekem egyébként nem. Vagy a meg nem gondolt szavak, amiket az ember nem gondol végig, vagy a felelősség nélküli szavak, amikor az ember csak úgy mond valamit a világban, vagy az odavetett szavak. És nem mindegy, hogy az ember miket mond és miket hordoz magában, amiket másoknak elmond és mások felé kinyilvánít. És ugyanakkor előjöhetnek az ige kapcsán olyan szavak is, olyan hordozó szavak is, amelyek megtartanak bennünket, amelyek erőt adnak és bíztatnak, és előre visznek bennünket. És azt gondolom, hogy itt ebben az igében erről van szó, hogy Isten megtartó kegyelme, amivel hordozza a mindenséget, abba mi is benne vagyunk, a mi szavaink is. Egy lelki pásztori, egy presbiteré, egy gyülekezeti tagé, mi az, amit kifejezünk a családunkban, a munkahelyünkön, itt a gyülekezetben, egymás felé is. És mi az, ami előre visz bennünket, és mi az, ami kifejezetten arra halad. És ahogy mondtam, Isten tartja a világot Krisztus által is, és ezért nagyon fontos a keresztnek az ábrázolása is a különböző művészeti alkotásokban. Van még két kép, amit hoztam. Az egyik az nem mostani kép, hanem ez a kép, ez egy nagyon különleges kép számomra. Nem tudom pontosan, hogy került a családunkba, talán egy múzeumi látogatáskor kaptuk, és ott a lakásban valahol hevert, és amikor hetedikes voltam, hát még viszonylag kicsi, vagy más megközelítés szerint már azért nagyobb bacska voltam, de úgy maga a szenvedés, meg a világnak ez a része nem annyira érintett meg egy hetedikes fiú. Én elég rossz gyerek voltam egyébként, és mint lelkész gyerek nem azt a mintát vittem tovább, amit a szüleim próbáltak, hanem ott a faluba azért elég el voltunk engedve. És ezért furcsa volt számomra, később így visszagondolva, hogy ezt a képet, ezt kitettem az ágyam fölé. Ott látszik is a keresztnek a tetején egy kis perforáció, ott volt, az volt a szög helye, és kiszögeztem az ágyam föl. És nem tudom, mi volt a gondolatom, de valahogy ezen a képen Krisztusnak a szenvedése, az, hogy ő hordozza ezt a keresztet, hogy viszi ezt a keresztet, hogy gúnyolják mindenki körülötte, aki ott van, egyedül van, és hordozza a keresztet, értem, ezt átéreztem, és két évig ez az ágyam fölött volt. Nem együtteseknek a képei, vagy szép lányok, vagy bárminek a képei volt, ami egy kamasznak általában ott van az ágya fölött, hanem ez. És azt sem mondom, hogy engem akkor teljesen tudtam, hogy mit jelent ez, de hogy valahol megéreztem annak a mélységét, hogy itt valaki értem szenved, és ez volt minden nap az utolsó kép, amit láttam lefekvés előtt. A másik kép pedig egy nagyon érdekes, különleges kép. Nagyon sokféleképpen ábrázolják a Szent Háromságot. Nekem ez a kép nagyon tetszett, mert soha nem láttam még ilyen képet, ahol ennyire konkrétan az látszik a képen, hogy az Atya tartja a keresztet. Tehát szokták ábrázolni a Szent Háromságot különböző festményeken, vagy akár szobrokon, de hogy maga az Atya az tartja a keresztet, ilyet még nem sokat láttam, vagy nem láttam is. És valahol ennek a teológiai üzenete, hogy igen, hogy Isten a kereszt által tart meg bennünket, és hogy ő tartotta azt a keresztet is, amit Jézus keresztre feszítették. És rögtön adódik ebből a gondolat is, hogy azok a keresztek, amik vannak az életünkben, mert így is szoktuk mondani, hogy vannak keresztjeink, mindenki hordozza a saját terhét, a saját keresztjét, még ha nem is annyira volt súlyos, mint Jézusnak a világ bűneiért elhordozott keresztje, és benne a mi bűnünkért is, mégis lehet egy felszabadító üzenete ennek a gondolatnak, hogy Isten azt a keresztet is tartja, ami most éppen van az életedben. Ami nehézség, és amiről azt gondolod, hogy hát most nem tudok ezzel nagyjából mit kezdeni. És így értelmezhetjük azokat a képeket is, ahol Jézus megérinti a keresztet, és ahol Isten tartja meg azt a keresztet, amin megfeszítették, és ezért nem mindegy, hogy mi a viszonyunk a kereszthez, mi a viszonyunk a megtartáshoz, hogy Isten megtartja az életünket. Ugye a bűn szokták a adósságnak is nevezni, hogy az ember, amíg nem egyenlíti ki, vagy Isten nem egyenlíti ki az életében az adósságot, addig adósnak érzi magát a bűnök miatt is. Mikor ide jöttem, akkor korábban indultam elő, és egy gyalog jöttem, és volt nálam két csekk, amit gondoltam, hogy ha lesz idő, feladok, de nem tartottam ezt annyira húsba vágónak, hogy ezt a csekket feladjam, de érdekes volt, hogy annyira zavart, hogy ez nálam van, hogy ezt be kell fizetni, most nem kellett volna ma, lehetett volna máskor is, de hogy zavart, és aztán bementem a postára, befizettem, én voltam az utolsó ember, be is zárták a postát, úgyhogy majdnem azt gondoltam, hogy erre nem érek ide, ha bezárnak oda a postára. aztán kiengedtek, de hogy ez úgy zavart engem is. Ilyesmi az embernek, amikor Isten munkálkodik az életében, amikor nem hagyja az nyugodni, hogy valami nincs elrendezve az életemben, és csak benne tudjuk meglátni mindazt, ami az életünknek a szabadítása, és ami az életünknek a fontos része. Ma is készültünk egy bizonságtétellel, hogyan talán mondtam is, én a gazdagréti gyülekezetbe járok a feleségemmel, és ott van egy bibliakörös csoportom, akik eljöttek ma este ide, hogy egy éneket énekeljünk, illetve bizonságtételt meghallgassunk, és úgy látom, hogy mindenki megérkezett így időközben. Mindig csütörtökön találkozunk, 7 órakor, illetve most már 6 órakor, és ma így itt találkoztunk, és egy éneket szeretnénk nektek elénekelni, a Csak benned című éneket. Közben ki lehet jönni a csoportnak, és utána pedig egy bizonságtételt hallgatunk meg, így a két gyülekezet így kicsit találkozik egymással.
Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szeretném a saját életemnek egy részét elmondani önöknek. Egy nem Isten hívő családban nőttem fel. Felnőtt voltam már, amikor tudatosult bennem, hogy kicsi gyerekként ugyan megkereszteltek, de eltelt vagy 40 év, és én nem jártam azon az úton, nem is ismertem. Aztán 2006-ban, mikor meghalt az édesanyám, akkor egy olyan állapotba kerültem, hogy azon a héten mi nagyon csúnyán összevesztünk, és én terveztem a hétvégén, hogy átmegyek és bocsánatot kérek, vagy kiengesztelem, de aztán ez nem tudott megtörténni, mert ő csütörtökről péntekre meghalt. Én hordoztam ezt a gondolatot, és mindenkinek igazoltam, hogy én jó vagyok, és jogos volt a haragom, és minden, de 4 évig hordoztam ezt. És akkor elhívott egy testvér egyszer, fellátta, hogy bajom van, egy olyan alfa kurzusra, ahol mondták, hogy nem kell itt semmit csinálni, csak beszélgetünk. Na, mondtam, jó, hát 10 alkalmas bérletem van nekem a tornaklubba is, elmegyek 10-szer, aztán majd lesz valami. Első 3 alkalommal néztem nagy szigorúan és kritikusan, hogy hogyan. Majd én nem vagyok egy könnyen meggyőzhető típus, majd itt mondják, amit akarnak, aztán meglátjuk. És akkor valami történt, olyan kérdéseket válaszoltak meg, ami bennem ott bent dolgozott, és akkor úgy adtam esélyt neki. Még mindig telt múlt az idő, és a 3., 4. alkalom után volt egy gyógyító hétvége. Elutaztam egy csoporttal Balatonra, Balatonfüredre, és ott a dicsőítés alkalmával az ének alatt nekem beugrott egy gombóc a torkomba. Én nem tudtam tovább énekelni, mert olyan sírás jött rám, hogy egyszerűen megszólalni se tudtam. Kimentem a imaszolgálatosokhoz, és hát látták, hogy nagyon el vagyok kenődve. Kérdezték, hogy mi bajom van. Hát leültettek, én elmondtam, hogy mi történt, hogy az anyám meghalt, haraggal váltunk el, és hogy én ezt hurcolom, és rettentően rosszul érzem magam. És tanácsot kértem, hogy én mit csináljak most? Mit tegyek? És akkor az egyik testvér elmondta, hogy kérjek a már nem világi életet élő anyámtól bocsánatot. És higgyem el, hogy meg fog bocsájtani. Kérjem az Istent, hogy bocsássa meg nekem azt, hogy én ezt ilyen keményen, ilyen rosszul megfogva, önigazolva, az egómat sértve úgy gondoltam, hogy jót teszek, és nem tudtam idáig odaállni, kérjek bocsánatot az Istentől. És a 3. dolog pedig, hogy fogadjam el az Isten bocsánatát. Hát én belefogtam. Egy kupac zsebkendőt tele sírtam, és bocsánatot kértem az anyámtól. És utána elmondtam azt, hogy milyen rosszul gondoltam, és bocsánatot kértem az Istentől. És amire nem gondoltam, a 3. volt a legnehezebb. Hogy elfogadjam, hogy azok a bűnök, amiket én elkövettem, azok megbocsájtást nyernek, hogy amit ott mondtak, ige hirdetés alatt, hogy tiszta ruhába tudok öltözni, hogy én újra lehetek egy olyan ember, aki ott áll tisztán, hát ez a 3. volt a legeslegesnek nehezebb. Végig mondtam az imákat, mondták, hogy most menjek szépen, mossa meg az arcomat, nyugodjak le, és meg fogom látni, hogy mi történik. Azt szeretném mondani, hogy hazafele a Balatonról én röpültem. Olyan könnyű voltam, annyira le tudtam tenni azt a terhet, amit 4 éven át hurcoláztam. És nagyon örültem annak, hogy Isten gyermeke lehetek, hogy gyermeki tisztasággal ott állhatok, és akkor is, hogyha bűnöket követek el, ha nem is szándékosan, de akarva, akaratlanul tettel, vagy szóval, vagy mulasztással, vagy bármi mással, akkor is van megbocsájtás. És azt tudom mondani, hogy aki lelkében hurcolászik terheket, olyan csomagokat régóta, vagy nem annyira régóta, vegye a bátorságot, és álljon oda az Úristen elé, kérje a bocsánatát. És ami a legnehezebb talán nekem az volt, hogy fogadja el ezt a bűnbocsánatot, amit kap, azt a kegyelmet, mert könnyű lesz újra az élete, könnyebb lesz, sokkalta könnyebb. Ezt szerettem volna elmondani. Áldja meg a gyülekezetet az Isten, és legyen bátorsága, akinek eddig nem volt, hogy meglépje azokat, amire szükség van az ő érdekében.
Ez a kis csoportunk, velük találkozom minden csütörtökön, 6-tól 8-ig, és nagyon sokat jelent számomra is mindaz, amit ott elhangzik, és amivel én is szolgálhatok feléjük, és ők is szolgálnak felém, és tényleg szeretnénk, ha sokan átélnék ezt, amit Ágnes is átélt, hogy Isten hogyan hordoz bennünket. És zárásként csak ennyit mondanék, hogy az ige azt mondja, hogy Isten hatalmas szavával, vagy úgy is lehetne mondani, hogy hatalma szavával is hordozza a mindenséget, hordozta Krisztust a kereszten, tartotta, és hordoz minket is, és ahogy láttuk is, magát a keresztet is hordozta, nem csak Jézus, hanem maga az Atya is, és nem volt könnyű neki. És ezért azt gondolom, hogy biztatás lehet számunkra, hogy a mi keresztjeinket is hordozza, nem csak az egész világot, itt elsősorban erről van szó, hogy hordozza a világot, de ezen belül a mi kis harcainkat, a küzdelmeinket, a betegségeinket, és hordozza, és nem véletlen, hogy a mondatnak a második fele, hogy miután megszabadított minket bűneinktől, ahogy Ágnest is, ahogy hallottuk, ugye a mennyei felség jobbjára ült. Hogy az a perspektíva lett előtte, ami Krisztus áldozatára utal, nem csak a földi értelemben volt érvényes ez a megváltás, hanem érvényes a Isten országára, a mennyben lételünkre. És ma a teológián istentisztelet van minden csütörtökön, exhortációnak hívják, megerősítő istentisztelet, és ma, amikor végig vettük ezt a zsidókhoz írt levél 11. részének a panteonját, akkor vendégeink is voltak az Open Doors szervezettől, néhány képviselők, akik az üldözött keresztényekért emelik fel a hangukat, és nagyon érdekes volt, amit elmondtak, beszámoltak, hogy hogyan működnek ők a világban, és valahol ezt a sok szenvedést, ami van a világban, a mártírok vérét, az egyetlen egy módon lehet feloldani, ezt ők is így mondták, hogyha úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy az Isten országában majd ugyanott leszünk és egy helyen leszünk, és ezt a képet mondták, hogy valaki sokáig élhet ezen a földön, megadatik, talán számunkra is, hogy sokat lehetünk, járhatunk Istennel, itt a gyülekezetben is, és van, akinek ez nagyon kevés, és adatik meg, akár csak pár évtized, vagy pár év. De a végén mindegy helyre kerülünk, hogy az Isten felemel bennünket, ahogy Krisztust felemelte a mennyei felség jobbjára, hogy bennünket is oda emel magához. Hát így legyen az életünkben, így legyen, és így gondozzuk a mi szavainkat, amivel Isten fenntartja ezt a mindenséget, bennünket is megtart. Így legyen az, hogy nagyon sokféleképpen szól Isten ma is az emberre, szól hozzánk is, és ugyanúgy jó, ha átfolyik az életünk Krisztuson, és utána az ő tanítványozó szócsövei lehetünk, ebben erősítsen, és így hordozza bennünket a mi mennyei Atyánk. Amen. Urunk, mi is így gondoljuk, hogy csak tőled kaphatunk gyógyulást a sebeinkre, az életünkre. Köszönjük, hogy ezeken az estéken ezt munkát ad bennünk, hogy hozzátaláljunk újra vagy vissza. Köszönjük, hogy nálad valódi gyógyulást kapunk, nem csak ideiglenes kötést, vagy nem csak néhány szem pirulát, hanem az egész életünkre nézve a megoldást adsz, és köszönjük, hogy ezt munkálod bennünk, és értünk. Köszönjük neked ezt, és Kérünk ezen a mai estén, ezért a gyülekezetért, ennek a tagjaiért, ennek a lelki pásztoraiért, presbiteri szolgálatban lévőkért és mindenkiért, hogy Te áld meg őket ezzel a felelősséggel, amit hallottunk is, hogy Te a Te szavaddal tartod a mindenséget, és ez a szó, ez a mi szavunk is lehet, a mi hangunk, a mi bizonyságtételünk, a mi ige hirdetésünk, és nem mindegy, hogy mit mondunk ki ezen a szócsövön, mi az, amit át szűrünk rajtad, Jézus Krisztus. Mi szeretnénk így bűnbánattal is eléd állni, hogy olyan sok féleképpen fejezzük ki magunkat, olyan sokat beszélünk, pedig lehet, hogy kevesebbre lenne szükség. Kérünk téged, hogy így tisztítsd meg az életünket, a mi szavainkat is, hogy a bizonyságtételünkből élet fakadjon, hogy tudjuk a Te ígéddel úgy bánni és úgy használni, hogy abból élet legyen. Így kérünk téged ezen a mai estén, mindazért, ami hiány van az életünkben, Te töltsd be, amivel megfáradtunk abban, Te frissíts meg, és amiben elbuktunk abban, Te emelj föl bennünket. Hogy érintsük meg mi is a keresztet ezen a mai estén is, és köszönjük, hogy ezt tartottad, és tartod ma is. Tartod az életünket is, és az egész világot. Kezedbe ajánljuk ezt a békétlen és sokszor nagyon terhelt közeget, ami a világban, ami az országunkban is van. És kérünk téged, hogy mindig legyen bizalmunk arra, hogy ezt a világot nem politikusok, nem gazdasági szakemberek, nem a pénz, nem a folyamatok irányítják, hanem a Te kezedben van mindez. Kérünk téged, hogy így vigyázz ránk ezen a mai estén és ezen az éjszakán is. Amen. Szúr Jézus, így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneitől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.